Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Javában izgulnak a nyolcadikosok, ma éppen a mateket tudták maguk mögött, mint feladatot, abszolválni való próbatételt, de hát arról fogunk beszélni a mai tetőteraszon, hogy milyen a diákok élete általában Romániában, különösen a magyar diákoké, hiszen a Magyar Középiskolások Országos Szövetségének belügyi referensével, Somodi Henrietta Kittivel fogunk erről a kérdéskörről beszélni bővebben. Az ürügy az többrendbéli, vannak mindenféle elképzelései a szaktárcának, hogy hogyan kell megregulázni a renitens diákokat. Nos, ennek kapcsán már rádióban nyilatkozott a MAKOSZ elnök is, de kibontjuk ezt a témát, és általában arról beszélünk, hogy a diákok érdekvédelmi szervezete, illetve egyesületei hogyan tudnak fellépni a nebulók érdekében a tanulói ifjúság jogainak és mozgásterének biztosítása érdekében. Kitti, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hát kezdjük azzal, ami éppen aktuális. Elkülönítenék fegyelmezés okán a rendzavaró diákokat egy külön szobába, a dühöngőbe, nem tudom, hogy nevezni, gondolom, amíg lecsillapodnak. Tehát a lényeg az, hogy a szaktárca szerint, amennyiben átmegy ez a változata a szövegnek, az a diák, aki zavarja az órát, és a pedagógus nem bír vele, a tanárnak a javaslatára, a döntése értelmében eltávolítható a tanteremből, és egy külön erre a célra kialakított szobában várja meg azt, hogy lecsendesedjen, hogy elteljen az óra, nem is tudjuk pontosan, hogy mit. Oda száműzik ez a lényeg. Erre pedig ti azt mondtátok, hogy ez múlt századi technika, ezt mondta Szász Tamás MAKOSZ elnök nekünk. Lássuk, hogy mivel tudtok ti előrukkolni, vagy egyáltalán azon kívül, hogy felháborodtatok, milyen konkrét javaslatotok, vagy ellen javaslatotok van, vagy körvonalazódik. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Én is köszönöm szépen a felkérést, és jó estét kívánok én is. Igen, ahogyan ezt elmondta Szász Tamás is, ez valóban egy múlt századi technikának tűnik, tehát alapvetően maga a büntetés az nem nevelő jellegű a diákok számára. Talán nyújthat rövid távú megoldást, de egyáltalán nem segíti a tanulókat abban, hogy megértsék, és képesek legyenek korrigálni a helytelen viselkedést. És a büntetőszobák helyett sokkal hatékonyabb alternatívák létezhetnek, mint például a konfliktus megoldási technikák tanítása, társas készségek fejlesztése, vagy a pozitív viselkedésnek az ösztönzése. Tehát nem gondoljuk úgy, hogy büntetéssel kéne nevelni a diákokat, hiszen ez csupán elvesz, és nem ad hozzá semmit.
Igen, csak hogy amit felsoroltál, az egy idő- és pénzigényes, az egész rendszer oktatásról való, vagy oktatás filozófiáját átszabó, vagy áthangoló műveletnek lenne az eredménye. Tehát, hogy amennyiben ez be is következne mondjuk, akár konkrét javaslatok alapján is, hogy hogyan lehet ezeket a technikákat oktatni, megkiképezni a szakembereket. Szóval, hogy én elfogadom, hogy ez a járható út, csak hogy ez középtávon érik be. Viszont a rendbontások és a regulázás az mindennapi, ha nem is kényszer, de azért probléma lehet a tanintézetekben.
Igen, és erre szerintem az a válasz, hogy igazából nem feltétlenül arra gondoltam ezáltal, hogy külön órákként kéne ezeket oktatni. Elég, hogyha a tanárok felkészültek ilyen szempontból, hogy hogyan kell a diákot kezelni ilyenkor. Tehát maga már az, hogy jó, most egy picit nézzük ezt tanári szempontból is, hogyha egy alulfinanszírozott oktatási rendszerben behozzák ezt a törvényt, akkor ki fogja megtartani ezeket a plusz órákat, ki fogja ezt szívesen vállalni, és miért nem fektetünk inkább nagyobb hangsúlyt a tanárok fejlesztésére, és arra, hogy ők képesek legyenek megfelelően kezelni a hasonló helyzeteket. És alapvetően sokkal hatékonyabb megközelítése lenne, hogyha a diákok nyílt dialógusokban meg tudnák ezt beszélni a tanárokkal, hogy megértsék azt, hogy mi a probléma a viselkedésükkel, és tudjanak javítani rajta.
Itt van a diák statutumnak egy előttem levő példánya, és itt a negyedik fejezet, ami a, hát a diákok büntetéséről szól, ugye, az nem kevesebb, mint 29 cikkeit tartalmaz a jelenlegi változat. Nyilván meg lehet fellebbezni ezeket a döntéseket, tehát tulajdonképpen van úgymond jogorvoslat, amennyiben úgy véli a diák, vagy a szülő, és a diák egyúttal, hogy túlzott vagy indokolatlanul szigorú büntetést róttak ki rá. De alapvetően én, ahogy így ezt elolvastam, ebben van egyrészt egy adag fokozatosság, másrészt pedig igazándiból elég jól leszabályozza azokat az eseteket, amikor ösztöndíj megvonástól elkezdve elegészen a hát az iskolából való eltanácsolásig tart ez a skála. Persze van ilyen, hogy írásos, meg rovás, meg szóbeli. Az pozitívum, hogy kollektív büntetésről nincs igazán szó, tehát azt kvázi tiltja a jelenlegi rendelkezés, illetve hogy a nyilvános megszégyenítés, tehát az osztály előtti ledorongolás az is tiltott, azt sem fogadja el eljárásként, megoldásként ez a statutum. Beszéljünk erről a szövegről, nem csak a büntetések okán és fejezet ürügyén, hanem úgy általában, hogy ez a dokumentum hogy alakult ki, tehát hogy jött a szaktárca egy változattal, aztán ti a diákszervezetek, itt a MAKOSZ és nyilván a román diákszervezetek leültetek, átolvastátok, küldtetek egy javított változatot, vagy kiegészített változatot, aztán tárgyalás, és végül kialakult a végső változat, így kell ezt elképzelni, vagy van valami sajátos menete ennek a történetnek?
Igen, ezt így kell körülbelül elképzelni, tehát megjött a tervezet, utána egyeztettünk a CSINÉ-vel, a román nyelvű országos középiskolás szervezettel, és együtt megbeszéltük az álláspontjainkat, hogy miben értünk egyet, mit szeretnénk még ebbe belefogalmazni, és mi is összeírtuk a véleményünket, és ezután a tárgyalást követően megvalósult.
Ez egy 21 oldalas dokumentum. Mi volt a legnehezebb? Hol ütköztek leginkább a megközelítések, a vélemények?
Igazából nem mondanám azt, hogy ütköztek a vélemények. Sőt, szerintem meglepően egyetértettünk szinte mindenben. Szerintem nagyon-nagyon aprócska eltérések voltak, és azok is inkább a fejlesztéseknél. Ahogyan próbáltuk kiötletelni, hogy mi a leghatékonyabb módja az adott ötletünknek. Meglehetősen jó az összhang a kettő között.
A statutum jelenlegi állapotában tükröz egy helyzetet, a mostanit. Szüksége van-e arra, hogy időnként újra tárgyaljátok, mert hogy változnak dolgok, helyzetek az oktatásban, és az a jó, ha igazodik egy szöveg a való élethez.
Alapvetően az újratárgyalását azt a CSINÉ kezdeményezte többszörösen is, nyilván előtte velünk egyeztetve. Mi a tanügyminisztériumot leghatékonyabban rajtuk keresztül érjük el, és általánosan összefogják a mi véleményünket is, és a mi álláspontjainkat is, és összefogva állunk a szaktárca elé ilyen esetben.
Ez konkrétan hogy néz ki, hogy utaztok Bukarestbe, vagy ilyen videokonferencia keretében zajlik az egyeztetés, a dialógus?
Online zajlik videokonferencia keretén belül. Általában a megbeszélés, több gyűlésünk van együtt, illetve együttműködéseink, rendezvényeinkre meghívjuk őket, és ugyanúgy mi is részt veszünk rendezvényeiken. Tehát van személyes találkozás is, illetve online is gyűlésezünk a két elnökség.
63 diákszervezetet fogtok ti össze MAKOSZ-ként. Ez mennyire kemény feladat, főleg neked, hogy te vagy a belföldi, belügyi referens, és ez alapvetően a te asztalod. Azért ennyi fele figyelni és összehangolni, ez egyrészt nagyon gondolom én, hogy időigényes, még ha a kommunikáció nálatok azért gyorsan működik, és akár félmondatokat is elég, ha elküldtök, illetve fogadtok, értitek, tudjátok, miről van szó, de akkor is te 11. osztályos vagy, azért vannak tantárgyak, meg kell felelni a suliban, gondolom, hogy kezdesz rágyúrni lassacskán az életet, érettségire, meg az egyetemi vizsgára. Hogy rakod ezt össze? Meg hát valószínű van szabadidős foglalkozásaid is, hobbiaid. Hogy fér bele ez a 63 diák szervezet az életedbe?
Nagyon jó megfogalmazás volt az, hogy nem feltétlenül egy könnyű dolog, és rettentően időigényes. Hát igazából a szabadidőmet azt lefoglalja, és nem érzem fárasztónak abból a szempontból, hogy szinte barátokkal kommunikálok, mert ezek a 63 diák szervezetnek a vezetőségei, ezek számomra mind ismert emberek rendezvényekről, igazából összeegyeztethető a megfelelő időbeosztással, és egyre hatékonyabb a kommunikáció közöttünk, úgyhogy nem okoz különösebb nehézséget.
Azt is lehet mondani, hogy Somodi Henrietta Kittinek ez a hobbija, hogy szervez, rendez, koordinál?
Igen, az elmúlt 2 évben ez egy eléggé komoly hobbivá alakult ki számomra.
Akkor meg lehet kockáztatni, hogy a továbbiakban a pályád is erről fog szólni, hogy közösségben dolgozol, hogy ilyen típusú aktivitást válasz. Most nem akarom, hogy ez a beszélgetés pályaválasztási tanácsadóvá fajuljon, mert bizonyára már tudod, hogy merre, hogyan indulnál tovább, csak kérdem, hogy akkor ez némileg betájolja a további döntéseidet is, hogy hogyan lépsz tovább?
Igen, lehetséges. Nagyon lelkesen végzem a feladataimat, főként a MAKOSZ keretein belül, és rendkívül érdekel maga ez a probléma megoldás és a vélemények kutatása és a stratégiázás a leghatékonyabb megoldásokra. Ezért lehetséges, hogy a jövőben is hasonló foglalkozást választok magamnak.
Olvasom itt a statutumban, a diák statutumban azt a lehetőséget, a 25. cikkely, hogyha valaki nagyon súlyosan vét, tehát egy nagyon kemény kihágás akár arra is felhatalmazza az oktatási intézményt, hogy bármelyik, tehát ugye több fajta kitiltás van, ezt régen úgy nevezték, hogy kicsapták az iskolából, ugye az volt úgy, hogy 3 napig nem mehetett, aztán megint. Most itt ebben az esetben arról van szó, hogy eltanácsolják, kiutasítják az iskolából, de 2 megoldás van, vagy 2 válfaja van az, hogy visszairatkozhat, tehát hogy joga van visszairatkozni, illetve hogy visszairatkozhat ugyanoda, vagy más tanintézetbe, de van egy súlyosabb rész, ami arra utal, hogy 3-5 évig valakit eltiltanak, és nem iratkozhat vissza. Na most azért számomra, hogyha valaki 9-ben nagyon nagy galibát követel, ha 3 évig teljesen kitiltják a rendszerből, én nem látom, hogy jön vissza. Miközben ugye gyanítom, hogy tételezzük fel, hogy egy hátrányos helyzetű környezetben él, tehát nem életszerű az, hogy ott szaktanácsadás, meg reintegrációs technikák, meg egyebek zajlanak, és aztán 3 év múlva teljes vétezetben visszatér harmonikus tagjaként az osztályközösségnek. Ez azért nagyon durva így, ahogy újraolvasom, hogy 3-5 év, tehát mintha egy ilyen büntetés végrehajtó intézet szabályzatát olvasnám.
Igen, így van, ez több mint valószínű, hogy nem tér vissza az olyan diák, akit ennyi időre eltiltanak a visszairatkozástól, tehát ez alapvetően elveszik egyetlen hiba elkövetése után, elveszik az alapvető oktatáshoz való jogát a diáknak, amit szerintem nem is tudom, hogyan gondolhattak át, hogy alapvetően nagyon-nagyon sok az olyan diák, aki hamarabb hagyja abba az iskolát, pontosan a hátrányos anyagi helyzete miatt akár, és ezzel egyáltalán nem szorgalmazzánk azt, hogy a diákok kijárják az iskolát.
Igen, hát a nagy narratíva ugye az az inkluzív oktatás, ez szinte kényszeresen visszatérő refrén, amikor itt közoktatásról beszélünk az utóbbi 1-2 esztendőben, de hát a szövegek, legalábbis ez a cikkely frappánsan ellentmond ennek. Amikor beszélgettek, ugye ti egymás között szót értek, és mint utaltál rá a kommunikáció, mert hogy egy korcsoportba tartoztok, és érdeklődési körötök is nagyjából ugyanaz, nincsenek kommunikációs gondok, félszavakból is tudjátok, hogy miről van szó. De a tanárokkal, illetve a szülőkkel, mert ez egy 3-as sikertörténet, amennyiben tényleg mind a 3 fél aktívan részt vesz benne, ez hogy működik? Mennyire érzitek azt, hogy ti, mint MAKOSZ, illetve a tagszervezetek, mindenik a maga során, tényleg partnerként tud részt venni ebben a szakmai párbeszédben, hogy odafigyelnek, hogy az, amikor ti akár a nagy szünetben szóvá tesztek valamit, az nem egy csak beszél a gyermek típusú fogadtatásra számíthat.
A szülőkkel véleményem szerint leginkább a 63 tagszervezetünkön keresztül tartjuk a kapcsolatot, hiszen ők jelentik a résztvevőket a rendezvényeinken, és a rendezvényeink pedig olyan fejlődést nyújtanak a gyerekeknek, amiket a szülők általában nem szoktak alábecsülni. Tehát alapvetően nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a szülőktől annak kapcsán, hogy növeljük a diákok kritikus gondolkodását is, hogy szívesen küldik el a gyerekeiket a rendezvényeinkre. Így a szülőkkel a bizalom ott megalapozódik, hogy eljön a gyerek a rendezvényünkre, és a szülő utána hallhatja otthon, hogy milyen komoly programokban vehetett részt, és milyen akár közösségépítő szórakozásban is.
Az is előfordul, hogy fokozatosan bekapcsolódnak a szülők sponzorként, vagy apuka felajánlja a mikróbuszt a szállításhoz, vagy hasonló ilyen kis konkrét történetek?
Igen, vannak ilyenek is már évek óta, úgyhogy ilyen szempontból szerintem a szülőkkel pozitív a kapcsolatunk.
Na lássuk akkor a tanárokkal, hogyha a szülőkkel zsír, akkor a tanárokkal, mit kell ilyenkor mondani? Slangben mit szoktatok használni? Szóval, hogy megy ez az oktatókkal, ez a párbeszéd, vita, együtt gondolkodás?
Én, amit tapasztaltam, az az, hogy a legtöbb területen ez jól megy. Tehát most példának okáért nem is olyan régen volt egy kutatásunk a MAKOSZ-szal, aminek kapcsán a diáktanácsok elnökeit arra kértem, hogy vegye fel a kapcsolatot az igazgatójukkal, és az igazgatónak magyarázza el, hogy mi ez a projekt, miért jó nekünk, miért lehet hasznos a tanároknak is, és kérje meg arra, hogy továbbítson egy kérdőívet a tanároknak, és közvetítse az üzenetet a tanári karoknak. És ez eléggé sikeres volt, tehát alapvetően egy kérdőíves kutatás volt ez, amit egyébként a Jogaink Egyesülettel együtt vittünk véghez, és a jövőben lesz ennek eredménye. És nagyon nyitottak voltak az igazgatók mindenre, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy igen, van szükség ilyen felmérésre, és örülnek annak, hogy leteszünk valamit az asztalra, és foglalkozunk az igényekkel.
Ez a jogvédelem, jogképviselet, ez ugye arról szól, hogy lényegében mindig tágulnak a mozgásterek, tehát hogy azt nézitek, nem csak ti, hanem általában a jogvédő és érdekvédelmi szervezetek, hogy hol lehet garanciákat beépíteni, hogy ne sérüljenek a meglévő jogok, illetve hol vannak olyan lehetőségek, hogy ezeket a jogokat, jogosultságokat ugye tágítani, minél in extenso értelmezni. Ezt hogy fogadja az oktatói társadalom? Egyfajta a kornak megfelelő rebellis elégedetlenkedésként, vagy tényleg a helyén kezeli a ti újabb és újabb kéréseiteket, javaslataitokat, mondjam azt, követeléseiteket?
Ez megosztó szerintem, viszont mindig találni olyan fülekre, aki érti a problémáink kifejtését, és aki igazából a tanárok is lassacskán szerintem kezdik egyre inkább átlátni azt, hogy azok után, hogy egyre többet közöljük azt, hogy mi a helyzet, azután ők is kezdik egy kicsit jobban érteni a mi térfelünket, és kezd egy híd kialakulni. Ezáltal szerintem egyre pozitívabb a reakció. Nem tagadom, a múltban volt negatívabb, volt elzárkozó, viszont egyre pozitívabb és egyre erősebb ez az egyetértés, és támogatás is akár.
Na most van egy pillanat, ugye az oszióra, mint olyan része vagy lehetősége a kommunikációnak, ahol előjönnek gondok, orvosolható is, de mindenképpen felvethető az, hogy valakinek személyes vagy az osztály egészének probléma. Ezek mennyire mennek át, milyen gyorsan kerülnek például az igazgatói asztalra ezek a felvetések? Hogy tapasztaltátok, hogy az intézményen belüli kommunikációnak a ritmusa az mennyire optimális, vagy mit lehetne rajta segíteni, hogy az a gond, amit jeleztek, és ami megvan, és ott van, és feszít, az időben jusson el olyan helyre, ahol megoldás várható.
Alapvetően ideálisan működő iskolákban az osziórákon is elegendő ezt ugye közölni az osztályfőnökkel, és volt már rá példa, hogy ez nagyon hatékonyan tud működni, viszont a másik leghatékonyabb módja az a diákképviselőnek a jelenléte az iskolában, aki a vezetőségi gyűléseken minden hónapban részt vesz, és tanárokkal is, vezetőséggel egyaránt tud kommunikálni bármilyen probléma esetén. Ezért igyekszünk minél több iskolában, van még néhány az ország, országban, ahol még nincs diákképviselő, igyekszünk elhelyezni egy diákképviselőt, aki megfelelően tudja kezelni ezeket a helyzeteket.
Ha most arról beszélünk, hogy MAKOSZ és szervezetépítés működtetés, akkor bizonyára már a kezdetek kezdetén valószínű, hogy már lesz egy MAKOSZ történet, vagy ha még nem is jelent meg kötetként, de valószínű, hogy egy kronológia az már mindenképpen van. Ez a tapasztalat, ez ugye itt halmozódik fel. Mennyire fontos számotokra, és most egy picit átevezek egy olyan zónába, ami nem feltétlenül a te asztalod, de azért mindenképpen valószínű, hogy van rálátásod. Mennyire fontos az, hogy nem csak a romániai, román diákszervezetekkel van kapcsolatotok, hanem hogy szakmai egyeztetések, találkozók a magyarországi, vagy akár más külföldi hasonló szervezetekkel, mert annál hatékonyabb a munkátok, minél több típusú tapasztalatot és tudást tudtok beépíteni a működésetekbe. Ez mennyire jellemző rátok, hogy rendszeresen egyeztettek, vagy megtaláljátok a módját, hogy ezekkel a mondjuk úgy külhoni diákszervezetekkel aktív élő kapcsolatotok legyen?
Ez is rendkívül fontos számunkra. A külügyi referensünk folyamatosan tartja a kapcsolatot az országon kívüli diákszervezetekkel, Obessus rendezvényeken is részt vesz, illetve nem is olyan régen volt egy rendezvényünk, a Tavaszi Tudáskert. Ez volt a legelső ilyen rendezvényünk, ahová az Obessut is elhívtuk képzést tartani, és ezen kívül pedig például a tavalyi évben a nyári diákönkormányzati szabad egyetemünkön a magyarországi diáktanácstól is érkezett résztvevőnk. Ezen kívül pedig nem is olyan régen alakult meg az SMKS, a Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetsége, és velük is az legelső pillanattól tartottuk a kapcsolatot, ugyanis kicsit segítségre volt szükségük, hogyha ezt mondhatom így, hogy hogyan is lehet kialakítani ezt a szervezetet. Tehát még a gyökerektől kezdve tartottuk velük is a kapcsolatot, és velük is hasonlóan rendezvényeikre elmegyünk, és őket is meghívjuk hasonlóan.
Mi az, ami leginkább gond a ti, mondjam azt, hogy mikrotársadalmatokban, Kitti? Mit érzel te? Így most a tanév végén, hát sok minden összegyűl, fáradtság, meg egyéb, meg mindenféle élmény, de úgy általában, ha végignézel ezen a, hát mondjuk inkább most a középiskolás rétegen, ugye a 9-12 vagy 9-13, hogyha még az estiseket is ide vonjuk. Szóval, hogy ez a korcsoport mivel szembesül veszélyként, kihívásként? Mi az, amit te letapogattál, és visszaköszönnek az osztály vagy az iskolabeli erőszakos cselekményeknek az elszaporodása, a kábítószer használat, a lógás, itt most bármit is érteni, tehát a hiányzásoknak a túlzott halmozása, vagy egyéb. Én most csak itt hármat soroltam kapásból, de lehet, hogy ez sokkal színesebb és árnyaltabb ez a kép.
Én összekapcsolnám az utolsót, amit említettél, a hiányzások halmozását egy másik dologgal, hogy az érdekeltség az rendkívül csökken. Maga a látókör az egyre szűkebb, és valószínűleg ez is összekapcsolható a social media használatával, meg a folyamatos impulzus éréssel, de a diákokat már kevésbé érdekli az, ami az iskolában folyik, akár közösségi programokról legyen szó, akár magáról a tanúráról, és sokkal, de sokkal nehezebb felkelteni az érdeklődésüket. Tehát
úgy érzed, hogy atomizálódtak? Ugye mi beszéltünk arról most a tetőteraszon, te is utaltál rá, hogy jó a kommunikáció köztetek, de azért furcsa módon azt érzékelem ebből a mostani válaszodból, hogy ugyanakkor ez is gond, hogy a mobília vagy a monitor fölé görnyedő középiskolás az jól el van egymagában, vagy egyre inkább, vagy egyre vészesebben érzi magát komfort zónában, ha csak egyedül el van ott a hálóval.
Igen, pont ez a probléma, hogy túlzottan jól el van önmagában, és a tagszervezeteinkkel azon dolgozunk, hogy kimozdítsuk őket egy kicsit ebből a kis burokból, amiben lassan élnek az emberek, és minél többet mutathassunk nekik képzések kapcsán és közösségi programok kapcsán.
Tehát ki kell találnotok, vagy újra ki kell ti is magatokat találjátok, innovatív módon nyúlni hozzá ahhoz, hogy mi az, hogy közösségi élmény, nem? Át kéne ti is most valahogy regiszterváltásba kéne kezdeni, vagy már abban vagytok tulajdonképpen?
Már abban vagyunk, igen, így van, és szerintem hatékonyan működik egyelőre, de mindig változik ez a dolog, úgyhogy meglátjuk a jövőben.
Konkrétan ez miről szól? Tehát rájöttetek, hogy a buli az klasszikusan nem csak arról szól, hogy összegyűltünk, van valamiféle jó zene, van egy előadó, vagy egy valamilyen látványos része is ennek a találkozónak. Mi kell még? Tehát, hogy ez nem elég pörgős, nem elég gyors, nem elég dinamikus. Miről szól ez az egész útkeresés? Hogy akkor hogy kéne átszabni az ilyen típusú találkozókat, rendezvényeket ahhoz, hogy tényleg huzamosabban fölnézzen a résztvevő mobiliából. Én láttam olyat itt Kolozsváron, hogy miközben a társai a színpadon egy elég nívós előadást produkáltak, a diák teljesen fegyelmezetten ült, és tulajdonképpen lehajtott fejjel, mert hogy ott érdekesebbnek találta, vagy beszippantotta az a kis felület.
Igen, újdonságokra is minél több lehetőségre van szükség, hogy úgy érezze, hogy rengeteg lehetősége van egy diáknak, hogyha eljön a rendezvényünkre. Ez egy tökéletes elképzelése volt ennek egyébként a Tavaszi Tudáskert, ez volt a legelső ilyen rendezvényünk, ez egy sátras rendezvény volt, ahol rengeteg témában folytak képzések egy időben, és a résztvevők pedig választhattak, hogy hova szeretnének menni. Tényleg rendkívül érdekes témák voltak, a művészetek is, humán és reál témák egyaránt, és úgy éreztük, hogy ez egyébként ennek rendkívül pozitív hatása volt, mert az embereket nem kellett unszolni a képzéseken való részvételre, élvezték, és tényleg azzal foglalkozhattak a tábor keretén belül, ami őket igazán érdekelte, és ezt ők saját maguknak megszabadták, hogy mivel szeretnének, és ugyanakkor a nyitottságuk is sokkal jobban nőtt.
Jön a vakációk itt, illetve már itt van a nyakunkon. Mi az, ami a MAKOSZ számára kemény feladat? Hát ugye, hogy olyan táborokat, meg képzéseket, meg lehetőségeket kínáljon, közvetítsen, ami tartalmas nyári időtöltésről szól. Ilyenkor mindig rágyúrtok egy kicsit, tehát a tavaszi vakációtól kezdve már terveztek, sakkoztok, pályáztok, hogy legyen elegendő kínálat nyárára?
Igazából a nyári programunk az a Diák Önkormányzati Szabad Egyetem, és valóban azt hónapokkal azelőtt elkezdjük szervezni. Ez egy olyan esemény, ahol a diákoknak igazából belátást nyújtunk a diáktanácsos környezetbe, és ezen kívül pedig rendkívül érdekes képzések és agytágítókon vehetnek részt, és igyekszünk minél nagyobb neveket elhívni, akik leköthetik, és tényleg sokat adhatnak át a résztvevőknek, és igazából nem feltétlenül szükséges ilyen szinteken stratégiáznunk, mert a nyár az mindenkinek olyan, hogy pihennek egy kicsit az emberek is. Ott van a DÖKSZAB, ami a Diák Önkormányzati Szabad Egyetem, ami lefoglal éppen elég időt arra, hogy a diákoknak az érdeklődése még fennmaradjon. És ezen kívül pedig pont, hogy belügy terén a kommunikáció az folyamatosan zajlik a diák szervezetekkel, ugyanis általában a nyári időszak az főként az iskolai diák szervezeteknek egy problémásabb időszak, ugyanis ilyenkor igyekszenek leülni és megoldani az évben felhalmozódott problémáikat. És ilyenkor általában a MAKOSZ nekik segít abban, hogy ezt a leghatékonyabban tudják megoldani, és hogy a jövő évet is minél érdekesebben tudják megtervezni.
Ez a Szabad Egyetem hol lesz? Tudunk-e valami konkrétumot, vagy még túl korai rákérdezni?
Minden egyes évben Jobbágyfalván szervezzük a Tündér Ilona vendégházban a Diák Önkormányzati Szabad Egyetemünket, és ez most is nyár végén lesz, augusztus utolsó hetében, szeptember első hetében még belenyúlik.
Hát ez nagyon jó hely. Én nyárát szeredán kezdtem annak idején a villámgyors pedagógusi pályámat, tehát ismerem a környéket, a vidéket, úgyhogy valószínű, hogy ihlető környezet lesz, és remélem, hogy onnan már visszatérve friss elánnal tudtok majd a következő tanévnek elejébe menni. Somodi Henrietta Kitti, a MAKOSZ belföldi belügyi referense volt a mai Tetőterasz vendége. Kitti, köszönöm, hogy időt szakítottál ránk. Itt ugye már gondolom, hogy neked is a vakációs programod lassan összeáll, csak ez hiányzott, hogy itt a Kolozsvári Rádió téged zaklasson ilyen szakmai ügyekben, de én úgy éreztem a beszélgetés során, hogy szívesen beszélsz ezekről, mert hogy szerves része az életednek, a makuszbeli szervezkedés, gondolkodás, munkálkodás. Hát azt kívánom, hogy fújd ki magad, és hát, hogy akkor igen, jövőre hogy viszed ezt a hátadon, hogy közben még érettségire is készülnöd kell. Azért ez egy kemény feladvány.
Igen, ez még a jövő titka. Ugye decemberben szokott lenni a tisztújításunk, és a jövő elnöksége még a jövő titka, úgyhogy...
Hagyjuk akkor ezt így függőben. Igen, hagyjuk függőben, igen. Egy kis szüspansz, annyi kell is. Kitti, meg egyszer köszönöm, hogy velünk voltál, és tartalmas, kellemes, élménydús vakációt kívánok neked, és hát végül is, ha találkozol makoszosokkal, akkor továbbítsd a többieknek is ezt a jó kívánságot.
Rendben, köszönjük.
Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.